Pontosan emlékszem, hogy 20 nyarán gúnyolódtak a maszkviselésen a médiában. Ez a mondat hangzott el, a maszk még senkit nem gyógyított meg. Ezt máig felháborítónak tartom, mindezt azért, mert nem lehetett maszkot venni, és hogy ne törjön ki a pánik, ezért ezt kellett mondani, és ezt súlykolták az embereknek, és nem is hordtak maszkot. Lehet, hogy olyan ember se hordott maszkot, akinek volt maszkja, mert bemondta, nem mondom ki a nevét a tévébe, hogy nem kell maszkot hordani, mert hülyeség. És lehet, hogy emiatt meghaltak emberek, és nem vettem észre, hogy bárki bocsánatot kért volna, vagy exkuzálta volna magát emiatt. Tehát ezek rémes dolgok. És nyilván ez néha abszurdba hajlik, meg groteszkbe, és mivel ezek hozzám közel állnak, ezek megjelennek. Így úgy a könyvben.
Saját szavaival azt mondja magáról, hogy nem egy gyors reagálású hadtest a világpolitikai eseményekre, de a Covid annyira felforgatta mindenki életét, annyira szürreális helyzeteket teremtett, amiket kitalálni sem lehetett volna, ezért elkezdett foglalkozni vele. Írt róla verseket, színdarabokat is, és a nemrégiben megjelent regényt, a Veszteget. Utóbbi kapcsán, de nem csak arról beszélgetünk majd Garaci Lászlóval, aki azt mondja, muszáj picit optimistának lenni, ha fel akar reggel kelni, és nem akar depressziós lenni egyfolytában, de egyelőre tragikusnak látja a helyzetet. Abban bízik, hogy ez a tanulási folyamat része, tehát meg kell értenünk, hogy ezzel a kultúrával és történelemmel, és ezzel a 10 millió emberrel mit lehet elérni, és reálisan próbálni megváltoztatni a dolgokat, amiben szerint az oktatásnak óriási szerepe lenne. Az én generációm már nem lesz normálisabb, mondja. Ha elmegy Németországba, Ausztriába vagy Svájcba, az látja, ott is vannak frusztráltak. De az a különbség, hogy itt kicsit nagyobb az arányuk, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Hiszen ha valaki frusztrált, akkor borzasztó befolyásolható, mert egyszerűbb magyarázatokra törekszik, hogy miért boldogtalan. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal vendégünk Garaci László, József Attila és Baumgarten díjas író.
Csak a Vesztegről szokott szó esni, a Veszteg már mint a regény kapcsán, az egyik darabról szokott szó esni, pedig ugye annak idején a karanténról felkérésre írtál egy másik darabot is, meg versek is születtek, és mind a kettő kategóriában kaptál ezekért díjat.
Jöttek felkérések, ugye már pár hét hónap után, hogy írjak a járványról, vagy ezzel kapcsolatban. Érdekes mondani, ilyen színházi felkérések voltak. Először a Veszteg című darabot írtam meg, ami ilyen monológokból állt, és három szereplő felváltva beszél járványra kapcsolatos élményeiről, meg az egymással való viszonyokról. Az egyik szereplő ez kicsit ilyen görög kórusszerűen reflektál a közösség nevében talán az eseményekre, meg általánosabb reflexiókat nyújt. És akkor egy pár hónappal később meg a Katonában meghívásos pályázat volt, és akkor
végre egy kis csönd
bekerült abba a háromba, amit el is készítettek, de ugye zárva volt a színház, és ezért ez egy tévéjátékszerű feldolgozás lett, tehát egy filmes adaptáció. Plusz akkor volt a nyáron, ugye úgy tűnt, hogy talán már vége is jár Erveinak 20-ban, és akkor a Balatonfüredi Quasimodo költő verseny, ami már nem tudom, évtizedek óta zajlik, minden évben, és akkor még azt megrendezték. Oda meg elküldtem egy ilyen hosszú próza verset, ami főleg olyasmikről mesél, vagy beszél, ahogy milyen a város a járvány alatt, szóval ez az üres utcák, hogy hogy viselkednek a, nem tudom, a verebek a plázateraszon, és milyen ennek az egésznek a hangulata, és az is nyert ott egy díjat. Az első a Szimpla Vés Veszteg című egyfelvonásos, az is nyert, a Dramaturgok C-től kapott egy díjat.
Ez a kortárs magyar dráma díjat, nem?
Hát 2020. Aztán már átadni nagyon nehéz volt, tehát a Városligetbe kaptam meg ünnepélyes keretek között, de ott álltunk egy ilyen teraszon, vagy egy ilyen helyen. De azt el kell mondani, hogy én végig tudtam, hogy továbbra is nyersanyagként kezelem ezeket a szövegeket, és egyetemre ragaszkodtam ahhoz a szerkezethez, ami ott nagyon gyorsan létrejött, mert ugye ezeket nagyon gyorsan írtam meg, és egyébként én meg nem dolgozom gyorsan. 20-ban én egy regényt írtam, a Mohács Remix című, hát tulajdonképpen ilyen nagy regénynek tűnik egyelőre, tehát nagy szöveg mennyiség van már kész, de azon dolgoztam, és ezt ugyan folytattam is, de párhuzamosan elkezdtem a karanténról, illetve hát a járványról jegyzeteket készíteni. Nem vagyok ilyen gyors reagálású hadtest az ilyen világpolitikai eseményekre, tehát nem szoktam így kibillenni, folytatom, amit csinálok. De ez nagyon erősnek tűnt, és nagyon felforgatta mindenkinek az életét, és a miénket is. És arra gondoltam, hogy kipróbálom azt, hogy most ilyen nagyon jelen idejű eseményről elkezdek gondolkodni, jegyzeteket készítek, hozzáolvasok, figyelek, beszélgetek emberekkel, elolvasom a elemzéseket, aztán a filozófiai reflexiókat, aztán kis megnéztem vírusfilmeket, ugye ebből elég sok van, könyveket, Camus és egyebek. Elkezdtem módszeresen írni. Viszonylag hamar eldöntöttem, hogy prózát, tehát egy regény, kis regényt akarok beleírni, és hogy nem akarok dokumentum regényt írni. De mások jobbak nálam. Alapvetően a közege a történetnek ez a pandémiás időszak. Aztán azóta regényen dolgoztam, és már nem vállaltam ilyen felkérést. Tehát nem szedtem szét az anyagot.
Számodra mi volt a legmegdöbbentőbb talán itt az egész karanténban vagy a járványban?
Hát ugye egy olyan esemény volt, ami az egész világot érintette. Szóval, hogy azért katasztrofák történnek, azóta is történnek sajnos, akár a szomszédunkban most háborúdul. De ezek ilyen regionálisak általában, vagy a 9-11, le lehet írni nagyjából azokat a közösségeket, amelyeket érint. Ez viszont gyakorlatilag nagyon gyorsan kiderült, hogy az egész világot érinti. Egy egységes csapás volt, és ráadásul nem volt látható, hogy ennek milyenek lesznek a következményei. Nagyon ijesztő volt. És hát az ember a szeretteit féltette, nyilván önmagát is, és az a helyzet, hogy te lehetsz az, aki megölsz másokat, anélkül, hogy akarnád. Szóval ez is egy nagyon furcsa ilyen lélektani helyzet volt, és hát nem lehetett érteni, hogy milyennek a terjedése, vagy gyorsasága, honnan ered. Nagyon stresszes volt az a tavasz. Nyár úgy tűnt, hogy akkor talán ez majd megszűnik lassan, és akkor ősszel megjöttek a lezárások, tehát hogy novembertől májusig gyakorlatilag minden zárva volt. Hát ilyet azért nem éltem át, hogy gyakorlatilag csak a közértbe lehetett elmenni, meg én azért úgy, mivel napközben otthon dolgozom általában, ha alkalom adódik, esténként el szoktam menni, de most nem volt hova elmenni, és akkor már összehaltak meg ismerőseink. Azt hiszem Szőcs Géza is akkor halt meg, akivel hetekkel előtte találkoztam Balatonfüreden, pont ezen a költőfesztiválon, és aztán viszont kialakítottunk ilyen rutinokat egyrészt, másrészt pedig a szűke baráti körrel ilyen találkozókat szerveztünk szabadban, viszonylag rendszeresen, főleg azokkal, akik egyedül élnek. Találkoztunk a Városligetben, a Flamingóknál, mert ott van egy része, amit nemrég alakítottak ki, és egy ilyen üvegablakon keresztül 100 flamingóval ott lehet kommunikálni, vagy lehet nézni őket. És hát online is ugye sok ilyen kulturális rendezvények is voltak, meg bulik. Az egyik szilveszteri buli az online volt, egy ilyen 8-10 vagy talán 10-15 emberrel, de reggel 5-ig fönn volt, de az egész szürreális. Tehát ezek olyan helyzetek, amikről álmodni sem lehet, tehát ezt nem lehet kitalálni. Nagyon erős benyomások értek, és azért gondoltam, hogy most kivételesen írok erről. Az egy érdekes kérdés volt, hogy ezt a könyvet mikor publikáljam. Nyilván, amikor még a járvány dübörgött, úgy mondjam, fölmerült az is, hogy az lenne a jó időpont, mert az emberek tudni akarnak dolgokat a járványról, közvetlenül érinti őket. A másik az, hogy várni kéne egy, nem tudom, 5 évet, mert egy kicsit leülepedjen, és akkor már olyan nyugodtan visszatekintve lehetne erről beszélni, vagy erről olvasni. És végül is most jelent meg, tehát még szinte benne vagyunk, mert még teljesen talán nem is múlt el. Voltak ilyen visszajelzések most az elmúlt egy hónapban is, hogy kicsit féltek elolvasni, mert hogy közel van, meg most miért nyomasszák magukat, még egyszer még kell átélni, ami még szinte el sem múlt. De aztán ilyen pozitív volt, mert végül is a könyv az nem egy ilyen, ahogy mondtam, és nem dokumentumregény, hanem inkább két emberről szól, akik a járvány alatt próbálnak ki túlélni.
két főszereplőt választottál, de miért pont egy ilyen élethelyzetet? Nem tudom, az nem spoiler, hogyha megmondjuk, hogy nem, egy ilyen gyász munkában vannak, ugye a kapcsolatuk után, a lezárása után.
Hát ez így kialakult, tehát hogy én úgy szoktam könyveket írni, hogy előre nem döntöm el, hogy mi a történet, hiszen nem készítek ilyen előzetes terveket, ahogy ebben a fejezetben ez történik, aztán összevesznek, kibékülnek, hanem elkezdek írni ilyen helyzetekről, és valahogy ez a három szereplő, tehát hogy van egy férfi és egy nő, akiknek ilyen valóságos, realisztikus a világa, és egymással ugye van egy ilyen bonyolult, nehéz kapcsolata. Ez kialakult, és aztán ezt jónak tartottam, tehát erről beszélni. Nyilván nekem is vannak ilyen tapasztalataim. Voltam külföldön is egyedül sokszor, úgyhogy a szeretteimmel, vagy a gyerekemmel csak telefonon tudtam beszélni. Ebbe úgy bele tudtam élni magam. Tehát ezt az alaphelyzet viszonylag hamar kikristályosodott, de utána is így az, hogy végül is mi történik, az egy kicsit még a megírás első fázisában olyan véletlenszerű. Például az, hogy Hajni, mert Bruno és Hajni ez a két szereplő, és hogy Hajni elutazik Sopronba, van egy kimozdulás ebből a statikus állapotból, mert végig ugye a belváros vagy város közepén vagyunk, de lakásokba zárva, és nem találkoznak egymással, csak digitálisan kommunikálnak. Hajni viszont elutazik Sopronba kicsit szürreális módon lakásügyeket intézni, meg virágot locsolni. Erre viszont emlékszem, hogy ez úgy indult el, hogy egy közeli ismerősöm, barátom tényleg elutazott egy vidéki városba ilyen ügyeket intézni, és akkor mesélt arról, hogy milyen volt a vonaton utazni, ez a maszkhordástól kezdve, hogy ott a házba ott intézte a lakás ügyeit. Konkrétan azt hiszem, hogy ő is így virágot locsolt, meg hogy a ház lakóival milyen konfliktusokba keveredett, vagy milyen találkozásai voltak. De ez csak egy ilyen véletlenszerű beszámoló volt, és akkor én valahogy kezdtem azon töprengeni, hogy esetleg ez érdekes lenne, hogyha a regény szereplője is elutazna, és ezt el is mondtam neki egyébként, hogyha legközelebb megy, és ment is aztán még, tehát mindig, mikor elment, nem Sopronba, hanem Szombathelyre, akkor elmesélte, hogy megint miket tapasztalt, mondjuk a kalauz, hogy viselkedett, vagy hogy váltott jegyet. Amit tudtam, akkor már tudatosan felhasználtam ezekből a motivumokból. És akkor, mikor körülbelül összeállt a történet, akkor nálam mindig egy ilyen elég hosszú folyamat, amíg ilyen végsőre a szerkesztőm úgy mondta most a bemutató, hogy szárítom a szöveget, de én úgy javítottam ki, szeretném inkább hívni, hogy szálkásítom, tehát, hogy minden felesleges sallangot próbálok leszedni róla, meg a nyelvileg így polírozom, és akkor azért ez egy még egy hosszabb folyamat volt, amíg elérte a végső állapotot.
Van egy harmadik hang is közben.
Ez a Sibylle hang, ez ugye már a színdarabokban is szerepelt valamilyen módon. Akartam egy harmadik hangot, és az is viszonylag hamar kialakult, hogy ez a hang más típusú, mint ahogy a Hajni és Bruno beszél. Ez egy elvontabb, reflexívebb, költői, filozófikusabb hang, ami ugyanakkor erre a helyzetre reagált, tehát a világi járványra. A történelemre is reflektált, tehát középkor van egy része, mert középkori járványokról beszél. Tehát kitágítja a horizontot egy ilyen filozófikusabb nézőpont felé, és az emberiségnek a mai állapotáról, változásokról, és a jövőről is beszél. Tehát aztán van egy ilyen disztópikus néhány megszólalása a könyv vége felé. Ő azért egy konkrét személy, tehát azt tudjuk, hogy a Bruno egyik ismerősének az új barátnője.
Ökofeminista, politológus.
Igen, tehát...
És gyakorlatilag az ő művét olvasjuk a művét.
Igen, tehát, hogy egy német aktivista, vagy politológus lány, aki ír egy könyvet, és ennek a magyar fordítását ez a közös ismerős elküldi Brunónak, és tulajdonképpen Bruno olvassa ezt a könyvet, és ebből kapunk részleteket. Ugye Paul Klee-nek van egy festménye, Angelus Novus, erről Walter Benjamin, aki aztán Klee-nek jó barátja volt, meg a műveinek az értője, írt egy rövid elemzést, ami nagyon híressé vált, és sokan szokták azóta idézni, hogy ez tulajdonképpen a történelem angyala, aki hátrafelé néz az időben, és csak szenvedést, pusztulást, gyászt és háborúkat lát, ez a történelmünk. Ugyanakkor a szárnyát hátra feszíti az idő, a jövő felé egy vihar húzza, és ezt nevezük haladásnak. Csak rosszak a tapasztalataink, de mégis hiszünk a haladásban. Reménykedve nézünk a jövőbe. Tulajdonképpen Sibylle monológia, ez a bizonyos betétregény, vagy szövegek, a Schnabel doktor énekei, ez a címe, ez egy kicsit ezt reprezentálja. Ez eszembe jutott közben, a kép is, meg ez a szöveg is ott volt a gépemen, mikor Sibyllével foglalkoztam.
Azért ennek a Sibyllének is vannak kicsit ilyen parodisztikusabbnak tűnő hangjai, illetve ami szerintem nekünk is nagyon közelivé tudja tenni ezt az egészet, hogy újraéljük, hogy vannak olyan elszólások, amit mindenki ismer, ez a maszk, nem maszk, ami nyilván nem annyira vicces, de hogy mégis azért elég groteszk volt a maga valóságában is. Nem féltél-e úgy hozzányúlni ehhez az egész Covid témához, hogyha még mondjuk igyekez is kerülni, hogy magával a járvánnyal csak azzal foglalkozzál, hogy mégis kicsit nevetünk magunkon, meg ezen az egész szituáción. Lehet, hogy inkább kínunkban, és hogy közben sírunk, de hogy ez így sérti el mondjuk azoknak az érzéseit, akik elveszítettek hozzátartozókat, stb. Tehát ő volt-e ilyen félve hozzáállás, vagy nem?
Az érdekes, hogy ezt már úgy többen megpendítették, és szerintem nagyjából helyesen, hogy Sibylle monológiai formailag egy kicsit ilyen apokaliptikusak és világvége hangulatúak, ugyanakkor van egy ilyen picit groteszken eltúlzott jellegük, és én nekem pontosan ez volt a célom. Tehát, hogy én a könyvnél egyébként így magánemberként derülátóbb vagyok, tehát egy kicsit egy ilyen divatnak tartom a disztópiáknak ezt a özönét, amit most kapunk a filmekből, könyvekből, mindenhonnan. Clickbaiting szerintem egy kicsit, ez egy olyan téma, amit mindenkit érdekel nyilván, de ugyanakkor meg ezzel így lehet népszerűséget hajszolni, vagy sikereket elérni. Én egy kicsit optimistább vagyok, nyilván a koromból fakadóan is, mert már nagyon sok ilyen világvége jövendőlős időszakot átéltem. Tehát például pontosan emlékszem, amikor 1984-ben egészen biztosan jön a világvége, ezt nagyon sok barátom mondta, ugye ez benne van a Nostradamusban, 84-ben vége lesz a világban. Fel is készültek sokan, és emlékszem, hogy hírekben volt, hogy sokan ilyen betonbunkereket építettek a vidéken. Nem ez volt az egyetlen, tehát hogy volt más is, hogy a Gellért-hegy be fog csúszni a Dunába, ennek meg volt mondva pontosan a napja, ez azt hiszem később volt, jó pár évvel. Persze nem akarom elbagatellizálni, mert tényleg maga a járvány is rémes volt, és borzalmas, hogy nem tudom, már 7 millió áldozat van, tehát ez ilyen felfoghatatlan, és rettenetes szenvedés sújtott sok családot. És, de hát ez a Sibylle nem csak a szenvedésre reflektál, hanem arra is, hogy a politikában ez hogy jelenik meg. Hatalom biopolitikai manővereitől kezdve, tehát hogy a médiában hogy jelenik meg, az intézkedések összevisszasága. A két szereplő is reflektál erre, de legtöbbet áll Sibylle, hogy mi ennek a politikai vetülete. Pontosan emlékszem, hogy 20 nyarán gúnyolottak a maszkviselésen a médiában. Ez a mondat hangzott el, a maszk még senkit nem gyógyított meg. Ez máig felháborítónak tartom, mindezt azért, mert nem lehetett maszkot venni, és hogy ne törjön ki a pánik, ezért ezt kellett mondani, és ezt súlykolták az embereknek, és nem is hordtak maszkot. Lehet, hogy olyan ember se hordott maszkot, akinek volt maszkja, mert bemondta, nem mondom ki a nevét a tévébe, hogy nem kell maszkot hordani, mert hülyeség. És lehet, hogy emiatt meghaltak emberek, és nem vettem észre, hogy bárki bocsánatot kért volna, vagy exkuzálta volna magát emiatt. Tehát ezek rémes dolgok. És nyilván ez néha abszurdba hajlik, meg groteszkbe, és mivel ezek hozzám közel állnak, ezek megjelennek. Így úgy a könyvben, de remélem, hogy ilyen kegyelet sértést nem követek el, mert szerintem közben meg egy kicsit billeg a szöveg végig, tehát nincs egyértelműen kimondva, hogy ez most, nem tudom, szatíra, vagy abszurd, vagy ironikus. Az az érdekes, hogy Szabó Gábor írt már erről egy komolyabb kritikát, és abban az van, hogy teljesen humortalan a könyv, és nagyjából én is azt gondoltam, hogy így egy-két helyen van ilyen, ahol így én is elmosolyodtam, és az benne maradt, de hogy ez nem olyan, mint a pompásan buszozunk. Ehhez képest a bemutatón a színész teljesen fahangon felolvasta a könyv elején a Hajninak és a kezdő monológiának az egy-két oldalt, meg a Brunoét is, és a közönség hasát fogva nevetett, és aztán már ennek volt még egy próbája, egy külföldön is volt egy bemutató, és ott is érzékelték ennek a groteszkségét. Nyilván azért is, mert hogy átéltük ezeket az abszurditásokat, szóval ez a bevásárlások körüli teljes téboly, meg a írtelek fertőtlenítése, meg a cipőtalpnak a tisztogatása, meg ilyesmi. Tehát ez tulajdonképpen vicces, de én nyilván azért is, mert már nagyon rég, szóval két éve írtam ezt a, vagy két évig írtam ezt a regényt, és ezeket már így megszoktam, vagy azt gondoltam, hogy az egésznek azért elég súlyos és komor az egész könyvnek a hangulata, és ahhoz képest meg ezek mégis viccesen is hatnak. Tehát, hogy, és egyébként én ezt nem bánom egyáltalán.
Hogyha már a politikát szóba hozta, hogy a Literálnak pár hónappal ezelőtt volt a 20. évfordulója, hogy elindultak, és hogy ennek kapcsán meginterjú voltak titeket, és ott a végén azt mondtad, hogy nagyon reméled, hogy eljön majd az, hogy elindulunk egy ilyen önismereti, vagy tanulási úton, és akkor ki tudunk majd kecmeregni ebből a gyűlölet szakaszból. Optimista vagy még ezen a téren?
Muszáj egy picit optimistának lenni, ha fel akarok reggel kelni, és nem akarok depressziós lenni egyfolytában, tehát egyelőre tragikusnak látom a helyzetet, de azt gondolom, hogy talán ez a tanulási folyamat része, tehát meg kell értenünk, hogy ezzel a történelemmel, és ezzel a kultúrával, és ezzel a 10 millió emberrel mit lehet elérni, és hogy valamilyen módon el kell fogadnunk a helyzetet, és a reálisan próbálni megváltoztatni dolgokat. Szerintem az oktatásnak óriási szerepe van lenne ebbe, meg hogy a szegénységet így megszüntetni. Tehát az iskola, meg a szociális háló, szerintem ezek a legfontosabb dolgok, hogy azt elhiggyük, hogy a következő generáció legalább egy picit normálisabb lesz. Az én generáció már nem lesz normálisabb. Erről beszélgettem valakivel, ez nagyon groteszkül fog hangzani, de hogy ugye elég sokat éltem külföldön, meg most is azért járunk, és hogyha elmegyek Németországba, vagy Svájcba, vagy Ausztriába, ott is vannak őrültek. Ha mész az utcán, és nagyon jól megnézed az embereket, akkor van egy 100%. Látod, hogy frusztrált, hogy morog, hogy rád kiált. És tulajdonképpen csak ez az a különbség, hogy itt egy picit nagyobb a százalék. Viszont ennek nagyon súlyos következményei vannak. Ott mondjuk minden 10. ember ilyen furcsa, és amikor valaki ilyen frusztrált, akkor borzasztó befolyásolható lesz, mert egyszerű magyarázatokra törekszik, hogy miért boldogtalan. De nálunk ez nem 10, hanem inkább nem tudom, most 50% vagy 30%, de hogy nagyon sok megnyomorított ember van, legalábbis az én generációmban biztos. És most nem az értelmiségről beszélek, hanem azok, akik még 30 évet éltek a Kádár rendszerben. Ezek nincs remény, ugyanakkor szavaznak, tehát ezért nehéz a bármi változást elképzelni. Csak azt lehet, hogy a fiatalok egy kicsit jobban érzékenyebbek legyenek, elfogadóbbak, normálisabbak. Ebbe lehet hinni. Most egyszer látnunk kell, hogy igen, van 3 millió ember, aki a jelenleg regnáló hatalomba hisz, vallásos jelleggel, és hogy ezt kéne megértenünk. És az a baj, hogy akik viszont az ellenzékbe hisznek, azok se mindegyik, hogy mondjam, ma született bárány. Nem tudom, én nagyon sok fiatalt ismerek, mert a gyerekem is még csak 31 éves, és azt látom, hogy egyrészt nyilván nagyon nehezen veszik ezt, ami a politikában zajlik, de hogy mintha azért így normálisabbak lennének. Ez olyan, hogy az én szüleim abban nőttek fel, hogy a gyereket fizikailag bántalmazni, így nevelni, az egyszerűen benne volt a kultúrájukban. De hát, hogy én egy pillanatig se hibáztatom őket ezért, de én kaptam nyakleveseket, meg durvább veréseket is, de az én gyerekem már nem kapott. Pedig kaphatott volna, mert én is ezt tanultam, tehát ez volt benne a reflexeimben. De hogy valahogy ilyen pici elmozdulások lehetnek a pozitív irányba. De nagy átütő sikert be szerintem nem nagyon lehet reménykedni rövid időn belül.
Amikor egyszer a vendégünk volt itt, Hodász András, ő azt mondta, hogy szerinte azért is beteg, ő úgy fogalmazott, hogy beteg a magyar társadalom, mert hogy még mindig nem dolgoztunk fel olyan traumákat, és hogy nem szeretünk így szembenézni olyan traumákkal, mint például az ügynök akták, hogy azt szerinte nyilvánosságra kéne hozni. Te műveidben is felfeltűnik egy-egy ilyen motívum.
Ez is az egyik, de sok minden nincs rendesen feldolgozva, és nem is lehet feldolgozva, mert hiszterizálva vannak az emberek. Az értelmiség egy része talán még kommunikáció képes lenne a másik oldal értelmiségieivel szemben, tehát az írótársadalom belül is szerintem lenne átjárás, csak az, aki megpróbálkozik vele, az rögtön két tűz közé kerül. Az emberek nagy része viszont dühös a másik oldalra, és ez nem segíti az, hogy ilyesmiről lehessen beszélgetni, mert ha azt mondod, hogy ügynök adta, vagy Trianon, vagy holokauszt, vagy sorolhatná, akkor azonnal nagyon egyszerű és nagyon brutális válaszok jönnek, és ez nem segíti az, hogy bármiféle beszélgetés kialakuljon. Most az egész társadalomról beszélek, nem az értelmiségről.
Említetted a fiatalokat is, most hogyan nézel tanárokra is, illetve a diákokra, akik összeálltak és kiállnak?
Hát támogatom őket nyilván mindenféle módon, és drukkolok nekik, és nem akarok ezen a téren éppen most pessimista lenni, de azért emlékszem, hogy a 12 körül is ugye egyetemfoglalások voltak, és ott benn is voltam, meg ott olvastam fel, meg tehát aktív voltam, aztán volt 18 körül is, 18-19-ben volt egy ilyen tüntetési hullám, meg volt a Milla. Ezekre szerintem szükség van, mert ezek azért esélyt adnak, meg embereket összehoznak, meg civil közösségek jöhetnek létre. Viszont kicsit olyan az egésznek a struktúrája időben vagy történetileg, hogy fölnő megint egy nemzedék, akik ilyen 17-20 évesek, és azok látják, hogy milyen gáz van, és ezért kimennek az utcára. Aztán rájönnek, hogy nem tudnak változtatni a helyzeten, és akkor vagy betagozódnak, vagy karriert próbálnak építeni, vagy elmennek külföldre nagyon sokan, és akkor azok, akik ebben a periódusban 14-15 évesek voltak, azok majd 3-4 év múlva meg megint kimennek az utcára. Szóval egy ilyen ritmus ennek, lehet, hogy tök véletlen és hülyeségeket mondok, de hogy az most is látszik, hogy nagyon sokan támogatják a tanárokat és a diákokat, de a társadalom egész nem mozdul meg, nincsenek több százezres tüntetések, viszont szerintem ezek nagyon fontosak, hogy ugyanakkor legyen, tehát jelezze a társadalomnak legalább ez az aktív része, hogy ellenáll, illetve hogy mit gondol a helyzetről.
Illetve említettél még egyet, hogy majd a következő generáció, de hogy a ti generációtok is, mi is még úgy éltük meg a rendszerváltást, hogy akkor innentől kezdve most már jól lesz, hátradőhetünk, úgymond. Te ugye 80-as években belecsöppentél egy ilyen nagyon jó alkotó, ilyen underground kultúrába, Dixivel, meg az Erdély Miklóssal.
Én nagyon naiv és euforikusan éltem meg a rendszerváltást. Csodálkoztam azokon, akik már akkor úgymond huhogtak, és akiknek utólag igazuk lett. Szálltam nagyra becsült Nádas Péter például már akkor arról beszélt, hogy azért ez nem lesz ilyen egyszerű, vagy nem lesz fáklyás mellett. Németh Gábor ugyanígy, de én ilyen hiszékenyebb vagyok. Szóval az életem nagyon nagy
éve volt,
meg évei. A csalódás ezután a következett, mondjuk úgy 93-tól. Hát a 80-as években, ugye akkor voltam fiatal, előtte én egy kicsit ilyen depressziós, neurotikus kamasz voltam, ami úgy kitolódott így 24-5 éves koromig. Nem sok barátom volt, viszont akkor 81-ben egyszer csak így igen, rátáltam erre az underground kultúrára, kiderült, hogy egy csomó hasonlóan gondolkodnak, mint én, meg ugyanattól szenvednek, meg ugyanannak örülnek, meg ugyanolyan zenéket hallgatnak, és akkor ilyen nagyon robbanásszerűen hirtelen nagyon sok ismerősöm lett. Hát addig azt sem volt, hogy hova, mondjuk este így egyedül voltam, akkor nem volt hova menni, mert most egyedül nem ülök be valahova. És akkor hirtelen lett az, hogy de, van két-három hely el lehet menni, ahol a barátok ismerősökkel találkozhat, meg ahol van egy kiállítás, vagy lesz egy koncert, az megmentett engem. Tényleg. És hát nagyon sok érdekes, meg vad dolog történt ebben az időszakban. És akkor ez kifutott így a rendszerváltásban, amiben én nem nagyon hittem, hiába volt Perestroika, meg Glasnost, meg nem tudom mi. Gyakorlatilag a romániai forradalomig nem nagyon hittem. Ott akkor eldőlt. Tehát, hogy itt valami nagyon más lesz, mert addig is az volt, hogy ez a húz meg, erez meg. Nyers Rezső kitalálta az új gazdasági mechanizmus. Még nagyon fiatal voltam, de érzékeltem, hogy most azt mondja, most már liberalizálódik, meg most már ilyen szabadságjogok van, meg már lehet nyugatra utazni. Aztán meghúzták, és szorosabb lett, és aztán akkor engedték, hogy legyen mozgóvilág, de aztán 82-ben leváltották a szerkesztőse. Szóval mindig volt egy ilyen hullámzás, de addigra, a 80-as évek közepére már én abban voltam, hogy vagy disszidálok, vagy egész életemben szocializmusba fogok élni. És ehhez képest meg minden összeomlott. Nekem fantasztikus volt, és tényleg az első egy-két év az kicsit ilyen ex-lex állapot volt. Nem működtek a régi törvények, még újak se voltak, és akkor ilyen nagyon vad dolgok történtek a kulturális mezőben is. Tehát mindenféle ilyen titkos kocsmák, meg bulik, meg kiállítás, meg koncertek voltak. De nyilván azért, mert fiatal voltam. Máskor fiatal, akkor azt érzi ilyen pecsgő korszaknak, de nekem az szerintem ez tényleg egy ilyen pezsgő korszak volt abban az értelemben, hogy ilyen változások történtek, ugye politikailag is utána, és ez szerencsésen egybeesett az ilyen fiatalságommal. Már ha 86-ban már 30 éves voltam, de úgy viselkedtem, mint egy 15 éves sok területen.
Hogyha már így szóba hoztad a fiatalságot, de tényleg szerintem te ilyen örök fiatal vagy és maradsz, de hogy szoktál-e vele gondolni a korba?
Nem lehet elmismásolni. Egyrészt vannak ilyen jelzések is erre, nem bírom már úgy a tempót. Meg hát igen, szerintem jobb, ha az ember így szembenéz ezzel. Ugyanakkor viszont, hogyha az ember ez az időskori depresszió, vagy ilyen halálával a foglalkozás úgy sokat foglalkoztatja, aztán képpen én úgy fogom fel, hogy akkor így odaadja az életét már előre annak az időnek, amikor nem leszek. Tehát, hogy igazából ez így nem jó biznisz. Igazán nincs értelme. Már előre meghal. Én ennek próbálok ellenállni. Úgy fogom fel, hogy pont a Dixi mondta egyszer, hogy minden évnek megvannak a maga tulajdonságai életkorba. Tehát, hogyha 44 éves vagy, akkor azt kit kell deríteni, hogy milyen dolog 44 évesnek lenni, mert annak megvan valami karaktere. És én azt gondolom, hogy az időskor egy felfedezni való világ, egy új világ, szerintem ilyen tök romantikus öregnek lenni. Más, hogy viszonyulsz dolgokhoz, magadat figyeled, és meglepődsz azon, hogy mi történik veled. Szóval ez engem érdekel, kíváncsi vagyok. És valószínűleg a meghalás az lehet, hogy nem túl barátságos dolog, de hát nem lehet tudni, szóval ez egy nagy kaland, nem tudjuk pontosan, hogy mi ez, meg mi van utána. Ez még mindenkire vár, aki él, de ezt próbálom nem fenyegetésként felfogni, hanem szóval még egy nagy trip vár rám. De ezzel nem foglalkozom az ilyen napi szinten. Inkább az, hogy milyen ez az életkor. Megfigyelek a velem egykorúakat, meg van néhány ilyen idősebb barátom, ilyen 70 fölött, sőt most van egy 83 éves barátom, és elég sokat beszélgetünk, és ez nagyon-nagyon érdekes. Szóval, hogy átrendeződnek a dolgok, én kíváncsi vagyok.
De akkor végül is azt mondod, hogy nagyjából kicsit jobb is, mint amit mondta, hogy ilyen neurotikus kamasznak lenni.
Ott nagyon nagy amplitúdók voltak, hogy vagy nagyon rosszul voltam, de nagyon rosszul. Tehát, hogy akkor tényleg így meg akartam halni. Tényleg 10 évig így nagyon sok olyan rémes mélypont volt, amit nem kívánok senkinek. De amikor meg boldog voltam, akkor az egy ilyen szárnyalás volt, és most már nincsenek ilyen nagy kilengések, de nincs is ez a depresszió, hála Istennek. Egy csomó minden érdekel, meg sok barátom van, vagy ismerősök, utazunk, meg megjelent a könyvem, nagyon érdekelem a következő könyvem. Valami frissesség így megmaradt bennem, de hát mondom, ez a 83 éves ismerősöm, ez is viszonyú aktív. Tehát ez most ebbe az évben volt Amerikában, meg nem tudom, Spanyolországban, meg ilyen nagy családja, mindenkit látogat, verse pingpongos, tehát úgy pingpongozik, hogy ilyen versenyeken vesz részt. Ott elmentem egy ilyen pingpongversenyre, volt egy 91 éves, aki tehát versenyzik, tehát igaz volt játékos, és 91 éves, tehát én még hozzájuk képest egy ilyen kis pubertás vagyok, egy ilyen kis kamasz, Szóval vannak perspektívák.
A zenéről beszélhetünk egy kicsikét. Az apósod volt talán a zeneszerzőtök ebben a Kém nevezetű együttesben?
Hát ez rövid ideig tartott, de volt egy ilyen próbálkozás, hogy az apósom és a feleségem egy zenész, egyik se aktív már, jelenlegi feleségem meg színésznő volt, meg jól énekelt, és akkor egy ideig volt egy ilyen zenekari projekt, ahol én doboltam, de rémesen, ezt többen őszintén bevallották. Viszont szövegeket én írtam, de hát 2-3 számunk volt. Szóval úgy léptünk fel, hogy ilyen irodalmi rendezvény végén, akkor eljátszottuk ezt a 2 számot. Akkor nagyon lelkes volt a közönség, akkor az egyiket még egyszer eljátszottuk. Aztán az apusom külföldre ment, és akkor most úgy visszajött, de aztán ez így behalt ez a projekt.
És az szokott-e még működni, hogy úgy dolgozol, hogy közben valamilyen zenét hallgat?
Igen.
Miért?
Zenét hallgatok. Hát...
ez vegyes, technót is, rockot is.
Volt egy ilyen nagyon metálos időszak, 20-30 éve. Mindig hallgattam szinte, azt hiszem, zenét.
De az energiát ad, segít a koncentrációban, miért?
De az az érdekes, hogy változott, mert aztán volt egy ilyen, hogy akkor ilyen finomabb dolgokat hallgattam, meg a techno zene is volt, de nem, szóval, hogy szöveg ne legyen benne, mondjuk. És akkor most megint ilyen durvábbakat hallgatok sajnos, tehát van egy ilyen Violence Radio, és azt szoktam hallgatni, meg vannak ilyen punk rádió, punk rock, arra tudok a legjobban írni. Főleg ilyen finom dolgokat a punk rockra lehet. De nekem ilyen energiát ad. Vagy van egy ilyen, hogy akkor most csináljuk ezt, és akkor így dübörög, meg kattog, és az jó.
Kabai Lórira rákérdezhetek.
Tegnap volt a virasztás a nyitott műhelyben, nem tudok mit mondani. Beszéltem a testvérével tegnap.
De ilyenkor értetlenség, dű, ilyen tehetetlen dű, vagy...
Hát én haragudtam is rá egy picit az elején, de miért haragudnék rá, tehát... feladta. Nem látszott, azt éreztem, hogy kontrollálja a helyzetet, meg a saját őrületét, de... És egy kicsit olyan, ahogy ez megtörtént, hogy egy ilyen hirtelen ötlet. Olyan ötlet, ami valószínűleg már régóta foglalkoztatta, és ennek voltak jele is, de hogy akkor egyszer csak így azt mondta, hogy hát akkor mi lenne, ha ma befejezném, és valami ilyesmi történhetett, de nem tudjuk, és most olvastam a literán ezeket a visszaemlékezéseket, nagyon, nagyon kemény.
Az Ávada Péterrel gömben egyetértesz, hogy az ország, vagy hogy ez az egész helyzet is hibás, hogy most már egy év alatt a harmadik íróiroda már döntött.
Nyilván lehetne statisztikákat nézni, hogy mondjuk 1928-ban hányan lettek öngyilkosok, meg a hát van egy ilyen, nyilván ez a bohém író, meg aki szét, meg alkoholisták, szóval egy ilyen erős minta, amit sokan ma is fiatalok így követnek, de hogy most ezt így egy az egybe a merre kenni, az nem tudom. Tehát nem tudom felmérni, lehet. Tehát az biztos, hogy a Covid miatt is ilyen borzasztóan anyagi bizonytalanságba került az egész szakma, mert azért a íróság részben ilyen előadó művészi szakma is, mert főleg mikor megjelenik egy könyv, akkor nagyon sok helyre hívnak, és ebből vannak bevételek, ez megszűnt ugye hosszú időre. Ez az időszak nagyon nehéz volt ebből a szempontból az íróknak biztos, főleg a fiatalabbaknak, vagy a középnemzedéknek, akiknek nincsenek tartalékaik, vagy éppen családot alapítottak. Vannak ösztöndíjak, meg díjak, meg támogatási rendszer, meg a kiadókat is támogatják. Szerintem kicsit hézagos, tehát hogy ezen még lehetne fejleszteni, vagy ebbe több forrás bevonni. Talán pont ez a középnemzedék, tehát ez a 40 körüli, ott mintha nem annyira, tehát van, lehet ilyen NKA ösztöndíjra, meg egyebekre pályázni, de hogy ott erősítenek, meg azért a fiataloknak is. Szóval a fiataloknak nagyon nehéz, mert első van egy ilyen megosztottság, ugye egy ilyen politikai megosztottság, és nem is értik, hogy most akkor nekik valahova le kell csatlakozni ahhoz, hogy több esélyük legyen, vagy szóval ez borzalmas. És akkor úgy kell írni, ahogy azok írnak, vagy szóval ez katasztrófa, mert úgy kéne írniuk, ahogy belülről jön, illetve ahogy az nem tudom, a kulturáltságuk, vagy a műveltségük, vagy a tapasztalataik, az egyéni tapasztalataik diktálják. Hogy biztos, hogy ebből szempontból nem jó a helyzet, de szóval nem tudom, szerintem ezt nem is lehet így pontosan megállapítani, hogy kinek a felelőssége, meg ugye a barátok, tehát hogy most én többször próbáltam a Lórival így beszélni, de nem, szóval úgy elzárkózott, vagy azt éreztem az utóbbi egy-két évben, hogy úgy el van, de nem akarja azt tematizálni, hogy neki problémái lennének, pedig hát ugye abbajta az aktív szerkesztést és ilyen fizikai munkákat végzett, úgy nem tudom, hogy mennyikor a mi felelősségünk barátként most a politikára nyilván egyszerű rákenni, de nem tudom, hogy mennyire a szerepe ebben annak, amiben így társadalmi szinten élünk.
Ugye a Litera interjúban mondtad, hogy tulajdonképpen az irodalomtól azt várod, hogy hadd írhassad azt, amit szeretnél. És gyakorlatilag akkor az írás az még mai szabadságot tud neked adni?
Anélkül nem is működhetne. Akkor tökéletesen szabad vagyok, mikor írok. Persze ez bele lehet kötni, de mégsem, mert előítéletei meg a tehetségtelenségen fogja vagyok, és ezért mégsem vagyok szabad, de én annak érzem magam, és ezért így megjelennek a könyveim, meg olvasóim is vannak, tehát hogy van egy közösség, aki ebben a szabadságban így velem tart. Nem tudom, hogy miért, de továbbra is ilyen rettenetes izgalom fog el akkor, amikor arra gondolok, hogy én írok egy könyvet. És ez ilyen hihetetlen eufória. Lehet, hogy azért, mert nem sok könyvet publikáltam. Nagyjából most már ugye 40 éve itt ezen a pályán vagyok, és talán 20 könyvem se jelent meg. Ilyen 2-3 évente jelenik meg könyvem, és lehet, hogy ez valamiért így frissen tartott. Tehát nagyon fel vagyok ajszó, amikor arra gondolok, hogy akkor most amit épp dolgozok, abból majd egyszer csak egy könyv lesz, amit elolvasnak emberek. Ezt én továbbra is nagyon élvezem. Tehát nagyon nagy szerencsém van ezzel. És hát tulajdonképpen tényleg hálát kell adnom azoknak az intézményeknek, vagy meg kell köszönnöm, akik segítettek ezekben az évtizedekben, mert külföldről is nagyon sok segítséget kaptam, meg külföldi díjakat, meg ösztöndíjakat, de Magyarországon is anélkül ez nem ment volna, mert azért az a fajta irodalom, amit én csinálok, vagy mit csinálunk, az az eladott példányokból nem biztos, hogy fent tudná tartani magát.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal Garaci Lászlóval beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.